Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Jerevánban több mint 50 ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozóján, ahol több kétoldalú tárgyalást is tartottak. Közben Nagy-Britannia is közeledne az unió közös piacához, de mit kiderült, ezért fizetnie kell. Lehetséges-e, hogy új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban, mégpedig amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben, és vajon keleti nyitásnak minősül ez európai szempontból? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat a mikrofonnál, Kakukkel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt is. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
No, tehát mi történt itt? Milyen diplomáciai lépésnek fogható ez fel? Milyennek a súlya az Európai Unió jelenlegi helyzetében?
Úgy összegezném az európai politikai közösségnek ezt a mostani találkozóját, mint egy ilyen életjel Európáról és Európából, és egy üzenet, hogy Európa ott van, és nem mondom, hogy ott lesz, de ott akar lenni a geopolitikai átrendeződésben, az asztalnál. Miért mondom azt, hogy ott akar lenni? Itt ugye az volt a fő kicsengése ennek az egész történetnek, hogy Európa nélkül nincs új nemzetközi rend, ezt egy szalagcím is hozza egyébként itt az elmúlt napomból. Csak hogy azt láttuk és azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy Európa annyira kiszorul és annyira belső feszültségekkel terhelt, hogy ezek miatt a belső feszültségek miatt nem tud odajutni a nagy nemzetközi tárgyalásokhoz. Értem ez alatt, hogy a konkrétumokról is beszéljünk, Iránt, meg értem ez alatt egyébként részben Ukrajnát is. Ugye Ukrajna esetében első pillanattól kezdve egy külön folyosón ment a történet az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között. Az amerikaiak intéztek mindent, intézik mind a mai napig, Európának ilyen pénzosztó szerepet hagytak. Ami viszont Irán tekintetében van, ott még Európa ennyire sem tud és tudott megnyilvánulni. Ugye miről beszélek? Egyrésztről beszélek arról, ami nagyon látványos volt, a német kancellár kezdeményezése, hogy Iránnal szemben fel kellene tenni az asztalra, mint tétet, az, hogy az Európai Unió visszaveszi, pontosabban eltörli a szankciókat, vagy felfüggeszti a szankciókat Iránnal szemben, hogyha megnyitják a Hormuzi szorost. És erre azt mondta az Európai Bizottságnak az elnöke Ursula von der Leyen, hogy na ez nem, mert ezek nem politikai szankciók, hanem emberi jogi szankciók, és gyakorlatilag ezzel a német kancellárt le is söpörte az asztalról. A franciák most hadihajóval, anyahajóval próbálják megemelni a tétet, de igazából valójában ők sincsenek feltétlenül ott ennél az asztalnál. Macron inkább próbál úgy tenni, mintha ott lenne, vagy mintha oda törekedne, egyfajta gesztust éve egyébként Donald Trump amerikai elnöknek, de nagyon látványos az, hogy Európa ezekben a kulcsponti kérdésekben kiszorul. És hát ugye mostani helyzetben pedig Európa mi más tud csinálni? Azt tudja csinálni, hogy egy ilyen Trump elleni szereplőként fogalmazza meg önmagát, és határozza meg önmagát, és akkor ennek vannak ilyen mikro jelenségei, mint például ugye az, hogy akkor a britekkel hogy lehetne újra befonni a kapcsolatot, mert hogy a britek azok, akik ugye próbálnak ellensúlyozni Trumppal szemben, illetve ugye megjelent az újabb ötlet, hogy vegyük fel Kanadát az Európai Unióba, ami egy külön hosszú monológot megjelent, de most ezt hagyjuk is, nem reális.
Na, egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy is veszítette el Európa a súlyát. És itt volt egy nagyon lényeges összefüggés, mind lényeges persze, de ami talán mindenki fülét megüthette, az, hogy a német kancellár lesöpörte a bizottság elnöke. Na most ez egyébként az alapító okiratban pont fordítva kellene, hogy legyen. Végül is hát nemzetállamok hozták létre az Európai Uniót, nemzetállam az aktor, akkor a bizottság pedig végül is kiszolgálója kellene, hogy legyen a nemzetállamok akaratának. Milyen súlyok vannak akkor itt?
Ugye a bizottság eredeti szerepköre az a szerződések őre. Nem véletlenül merült fel az elmúlt időszakban, elmúlt napokban, hetekben, hogy kellene a bizottság mellé, fölé egy ellenőrző testület, egy ellenőrző szerv, ami az Európai Bizottságot ellenőrizné, mert az Európai Bizottság most már láthatóan, egyébként nyugati tagállamok számára is láthatóan elszabadult,
és elindult
egy önálló politizálásba. Ami egy darabig úgy tűnt, hogy tűnhetett, hogy ez előre vonzítja az Európai Uniót, most inkább az látszik, hogy a törésvonalakat sokszorozza meg, és a feszültségek nőnek az Európai Bizottságnak ezen szerepvállalása miatt, és nyilván egyébként ezért próbálják meg az ilyen típusú ötletekkel, mert ezek csak ötletek, meg kommunikáció, de próbálják visszáptolni egy picit von der Leyent, meg a bizottságot, hogy ne annyira akarjon politizálni, sokkal inkább tartsa magát az eredeti koncepcióhoz, a szerződések köréhez. Ami miatt különösen érdekes ez a helyzet, hogy a német kancellárt lesöpörte a bizottságnak az elnöke, mert gyakorlatilag a német a németet söpörte le. És ugye eddig az volt a jellemző, és ezt igazából mindenki, aki kicsit jobban foglalkozik az Európai Unióval, tudja és tudta, különösen Angela Merkelnek az idején, hogy a fő kérdések azok Berlinben dőltek el. És akkor utána feltelefonáltak Brüsszelbe, hogy a következőt kellene csinálni, és akkor nyilván kisebb-nagyobb módosításokkal, de azért nagyjából megvalósult Berlinnek az akarata. Ebben nyilván Merkel ügyes volt, mert ő nagyon figyelt arra, hogy minden egyes tárgyalásról úgy álljanak fel a szereplők, hogy mindenki úgy érezze, hogy kapott valamit, és nincsen vesztese az adott tárgyalásnak. Na ezért történt, hogy európai szinten egy nagy szakítás Merkel után, hogy már nem akartak arra törekedni, hogy ne legyen vesztes, hanem mi vannak vele, hogy igazából a többség dönt elve alapján, a kisebbség meg csinál, amit akar. És akkor így pórul jártak, és így jártak. De ugye ez egy európai egységet aláásó, alárobbantó megközelítés, és gyakorlatilag ugye itt ezt láttuk, vagy ezt láthattuk, hogy egyfajta ilyen visszatérés lehetne ehhez az egységhez, csak ugye azok a törésvonalak, amik eddig is megvoltak, csak mondjuk Orbán Viktor miatt nem látszódtak meg, mert azt lehetett mondani, hogy ott van a csúnya Orbán Viktor, aki miatt nincsen európai egység, és ezért nem kell megmondani mondjuk a németeknek, vagy nem kell megmondani az osztrákoknak, vagy a franciáknak, hogy valamivel nem értenek egyet. Most egy hirtelen új szituáció teremtődik, most meg kell majd mondani, hogy mi az, amivel valóban nem értenek egyet, és akkor ott lesz a német, a francia, meg az osztrák vezető, és akkor rájuk kell majd mutatni, hogy igen, ezt a döntést miattuk nem lehetett átvinni, mert lényegében ők vétózták meg ezt a döntést, és egyébként erről a politikó írt pont a magyar választásokat követően, hogy innentől kezdve nem lehet Magyarországot hibáztatni, innentől kezdve az Európai Uniós tagállamoknak eredményeket kell felmutatni.
Ráadásul ugye, amire utalt az, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor mögé úgy álltak, hogy várták, hogy a harcot ő vívja meg. Ők pedig sokszor csendesen, vagy akár ilyen háttértámogatással, de csak szóbelivel, nem mutatták meg magukat. Most, hogy ő kiesett ebből a szerepből, akkor kénytelenek ezek a tagállamok előlépni a függöny mögül, és akkor kiderül, hogy valójában mi is volt ennek a tétje, és hogy a magyar miniszterelnök helyes politikát képviselt ebből a szempontból.
Két nagyon szellemes megközelítést láttam, vagy hasonlatot láttam, mert a forrát a politikón Orbán Viktorral kapcsolatban. Az egyik az a bűnbak, aki hát elviszi a balhét mindenkiért, és gyakorlatilag úgy írták le ezt az egész szituációt, hogy bűnbakként használták a magyar miniszterelnököt arra, hogy azokban a döntésekben, ahol mondjuk az osztrákok vagy a németek nem akartak előállni, tudták, hogy mi a magyar álláspont, akkor megvárták, amíg Orbán Viktor elmondja a magyar álláspont, akkor nem is kellett már megnyilvánulni, mert gyakorlatilag ugye ezzel azokban a kérdésekben, ahol ugye egyöntetű döntésre van szükség, ugye a magyar vétóhoz kizárta a további vitákat. És akkor csak annyit kell mondani, na hát Magyarország megint vétózott, de nem kellett odaállni és azt mondani, hogy amúgy Németország is vétózott volna, vagy mondjuk Ausztria is vétózott volna, hanem ezt meg tudták tenni. És ugye a másik ilyen hasonlat, szintén a politikóról, az pedig a Fall Guy, a kaszkadőr, hogyha magyarra fordítom. Ugye igazából arról szólt a történet, hogy Orbán Viktor törte össze magát mások helyett, és őt küldték előre, tette ezt, és tehette ezt egyébként azért, mert kétharmados felhatalmazással jóval erősebb politikai hátszéllel bírt, mint egyébként mondjuk egy töredezett politikai rendszerben a németek, egy komoly belső válságokkal küzdő Franciaországban a franciák, vagy akár Ausztria, ahol ugye hát sokszor egyébként pillanatról pillanatra változik a belpolitikai kép, és ezért Orbán Viktort küldték előre, hogy mutassa be a kaszkadőr mutatványt, és majd jönnek a főszereplők, és akkor a végén ők learatják a babérokat. És hát nyilván egyébként európai szinten ez alapvetően ezeknek az országoknak hasznos volt. A kérdés az az, hogy mi lesz most, mert ugye a kétharmados felhatalmazás az továbbra is adott, csak ugye most már Magyar Péter mögött lesz az a kétharmados felhatalmazás, és a kérdés az az, hogy ő hogyan fogja magát pozícionálni. Magyarán befekszik teljesen az Európai Bizottságnak, és mindent megcsinál, az Európai Bizottság kér, mond, követel Magyarországtól, vagy pedig azt fogja mondani bizonyos kérdésekre, hogy na ezt nem. És ugye bizonyos
helyzetben ő.
És bizonyos szempontból elkezdte, legalábbis óvatosan a tapogatózást elkezdte, mert ő például Ukrajnával kapcsolatban ugye megszabta feltételként a kisebbségi jognak az érvényesülést, tényleg a Bloomberg írt, és hát ugye abban a kontextusban írtak, hogy hát ennek nem annyira örültek Brüsszelben ennek a fordulatnak, mert azt gondolták, hogy sokkal egyszerűbb lesz a helyzet. De hát ilyen látszik ez az ízmondás meg összefeszülés más téren is. A Tiszás LP képviselők szinte szerintem a politikónak az információi szerint kezdeményezni akartak egy politikai fordulatot, igazából az egyik ilyen parlament által elfogadott vagy elfogadandó szövegben, amely gyakorlatilag Várhelyi Olivért hozta volna le rossz helyzetbe, és azt oda akarták kifuttatni, hogy Várhelyi Olivért távozon és mondjon le a bizottsági szerepkörről, és ők jelölhessenek, mint a Tisza jelölhessen, kétharmados felhatalmazásra bíró Tisza jelölhessen egy új biztos az Európai Bizottság a Magyarországnak a részéről, és erre pedig érdekes módon Manfred Weber és Ursula von der Leyen mondtak nemet, hogy ezt hagyjuk, mert hogy akkor gyakorlatilag az Európai Bizottságnak a stabilitását ásnák alá, mert hogyha bármelyik országban politikai változás van, akkor mindig küldjenek be új biztost, aki nem ismeri a működést, ők se ismerik, stb. És határozottan kiálltak Várhelyi mellett, akit amúgy meg híresen nem szeretnek. Érdekes módon egy nagyon gyenge lábakon álló politikai stabilitás, brüsszeli politikai stabilitás miatt. Szóval nagyon érdekes, rendkívül érdekes, hihetetlenül érdekes irányokat fog venni ez a brüsszeli politika itt az elkövetkezendő időszakban.
Már csak azért is, mert a hírek szerint Ursula von der Leyen széke is megremegett, tehát vannak erők, akik ugye le akarják őt váltani. Kérdés, hogy ez elszámoltatással is jár-e? Most ugye nálunk ez igencsak a közvélemény homlokterében szerepel, vagy Európában is így lehet ez, mert hát Ursula von der Leyenről sok mindent lehet tudni, hatalmas üzletekről, akár csak a Pfizerről, de már még német védelmi miniszter korában is, ugye ott a hadsereg beszerzései körül azért felvetődött az, hogy lehetett valamiféle pénzcsap, ami esetleg nem oda csordogált, ami a hivatalos, és aztán több más ilyen ügy is lehet a háttérben. Ezzel is járhat ez, vagy egyébként marad, és megy tovább minden?
Von der Leyennek a leváltás vagy lecserélése abban a kontextusban került be az európai politikai napirendbe, hogy Európa itt egy háborús szituációval szembesül, ebben a háborús szituációban pedig olyan vezetőre lehet szükség, akinek van nem hadi tapasztalata, de hogy olyan tapasztalata, amikor katonai módon vagy katonai érdekeket kell összehangolni. És ugye itt rögtön meg is volt a megfejtés, hogy Mark Rutte lehetne Ursula von der Leyen helyett.
Aki most a NATO főtitkár.
A NATO főtitkár, és hogy igazából neki van tapasztalata, és ugye a NATO amúgy is egy ilyen részben gyengülő vagy szétesőben lévő egységként jelenik meg, hogy akkor igazából Rüttét csak át kellene ide elmenni, és akkor Európa lehetne az egységes katonai erő, és Mark Rüttének a vezetése alatt. Na most ugye ennek van egy rövid távú politikai oka, az pedig az, hogy gyakorlatilag von der Leyenre akarnak nyomást gyakorolni ezzel, hogy jobban azt csinálja, mint amit bizonyos körök, nyilván egyébként fel a nagy tagpártok, meg nagyobb országok elvárnak, és mert akkor érzi azt, hogy ő lecserélhető. Mert hogyha úgy döntenek egyébként a nagyobb frakciók, akkor bizony lecserélhető az teljes Európai Bizottság nyilván testületként, de ugye voltak ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban több kezdeményezés volt ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, hogy bizalmatlansági indítványa buktassák meg a teljes Európai Bizottságot, és egy új Európai Bizottság kerül az unió élre. De ugye az érvelésen megjelent a 2029-es dátum, ugye amikor új EP lesz, új bizottság lesz, hogy akkor kellene majd Mark Rüttét erre a pozícióra ráállítani. Csak ugye a hosszabb távú kérdés meg inkább az, hogy és mire képes az Európai Unió, a NATO és leginkább az Egyesült Államok nélkül. Mert ilyen a helyzetben egy ilyen újradefiniálás zajlik, és ugye itt tehát az nem segítene önmagában, hogy Mark Rutte lenne az Európai Bizottságnak az elnöke, attól még nem lenne katonailag felkészültebb Európa, meg katonailag erősebb, mert itt olyan típusú fejlesztésekben még csak kommunikáció, meg gondolkodás, ilyen nyílt gondolkodás, mert hogy akkor a nukleáris védőernyőnek, akkor a különböző egyébként a légierőnek a megerősítése, a drón és stb. Kérdések, szoftveres, ugye mesterséges intelligenciában, amiben az amerikaiak elképesztő fölénnyel rendelkeznek, és hogyha az amerikaiak kilépnek, vagy hátrébb lépnek, akkor Európa az amerikai nélkül ott áll egyedül letoldgatjával.
Na de, hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, akkor voltak éppen ezzel a tervel az Európai Unió mint gazdasági, politikai szövetség, katonai szövetségé is válna? Vagy azzá akarna válni? Mert az egész más geopolitikai szituációt eredményez.
Ez ugye egy lehetséges irány, főleg itt az ukrajnai konfliktus kapcsán többször megfogalmazott irány, hogy akkor Európának fegyverkeznie kellene, és nem csak úgy, hogy a tagállamok már ugye erősítik a fegyverkezésüket, nyilván főleg a NATO-s tagállamok, ugye a NATO-s szerepvállalásnak az erősödése miatt, de hogy itt megfogalmazódott, hogy igazából itt Oroszországgal szemben fel kell készülni egy nagy háborúra, és ez a nagy háború gyakorlatilag bármikor bekövetkezhet, és Európának erre készen kell állni, és akkor csak úgy lehet kezelni, hogyha európai szinten vannak kezelve ezek a védelmi képességek, és akkor kell európai közös védelmi szövetség, közös beszerzések, közös katonai irányítás és hasonlók, tehát gyakorlatilag ugye ez egy újabb lépés a szuperállam irányába, amikor már ugye a hadi ügyek, a hadügyek, azok ott vannak, és hát nem a tagállami szinten vannak, tagállami kérdésként vannak. Ez nyilván a jelen helyzetben fantázia, de azért kis lépések történtek, meg történnek ebbe az irányba, és hogyha beindul egy ilyen politikai gondolkodás, és ugye most ki is van, tehát az, hogy egy ilyet menetet el tudjanak vinni, egy ilyen átmenet sikerrel járjon, ahhoz szükség van egy dologra, az pedig az, hogy legyen külső ellenség. Mert hogyha van külső ellenség, és van külső fenyegetés, akkor könnyebb átmenni ezeket a döntéseket.
Vagy ellenségkép.
És megvan ez Oroszország. Azt mondják, hogy Oroszország ugye pár héttel, hónap az öt, hogy egymástól jöttek ezek a hírek, hogy akkor mindjárt támad, néhány éven belül támad, 2028-ig támad, de mindenképpen támadásra készül Oroszország. Tehát ez az alapállása az európai kommunikációnak, mert hogy ez jelen helyzetben szolgálja azokat az elképzeléseket és igényeket, amelyek segítenek abban, hogy elmozdítsák Európának a védelmi együttműködését egy ilyen központosítottabb irányba.
Na igen, ám csak, hogy ha ezt így hangoztatják, meg ez az irány megy tovább, akkor a legjelentősebb változás az már rögtön az, amit egyébként Oroszország ki is fejezett. Nevezetesen az, hogy innentől kezdve, hogyha katonai szövetség, akkor ők egészen másképpen fognak tekinteni az Európai Unióra. Például itt van az Ukrajna Európai Uniós tagsága. Azt mondták, hogy az rendben van, az mehet, de a NATO nem. Na most, ha ez is katonai szövetség, akkor azt mondták, akkor már az sem ilyen színben tűnik fel.
Ami érthető,
tehát egy újabb konfliktus forrás.
Ami érthető az oroszoknak a saját szempontjai miatt, mert nyilván ugye a NATO-t is fenyegetésként élték meg, élik meg, meg hát nyilván akkor az Európai Uniót is egyfajta fenyegetésként élnék meg. Jelen helyzetben
na csak akkor ki fenyeget kit? Bocsánat, ugye itt akkor az a kérdés, mert akkor megfordul a labdamenet, nem?
Hát a gyakorlat az azt jelenti egyébként leginkább, hogy igazából senki senkit. Azért, mert az oroszok számos alkalommal elmondták, hogy ők nem készülnek támadásra Európával szemben, és nem akarnak ilyet. Nyilván fontosan ott vannak ezek a proxy konfliktusok, meg háborúk, meg stb. Meg tett lépések az oroszok részéről, de ugyanúgy megvan Európa részéről Oroszország irányába, tehát megy ez a játszma folyamatosan. De ilyen nyílt konfliktusban az oroszok se igen akarnak belekeveredni, főleg ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a szerepe miatt, ugye a NATO miatt, mert hát ugye azért ők sem akarnának sem Európával önmagával, sem pedig Európával és az Egyesült Államokkal közösen. Nem, hogy nem akarnak, nem tudnának egy háborút megvinni, hogy gyengék az oroszok ehhez. Tehát ez nem működne, nyilván nukleáris háború igen, csak ugye arról azt meg lehet tudni, hogy ez gyakorlatilag egy Armageddon. Tehát az, hogyha ott valaki elindítja a folyamatot, akkor annak a vége az, hogy kb. Teljes világégés. És ezt nyilván Moszkvában is tudják. Az európai politikusok meg nyilván kommunikációsan használják ezt a dolgot erre, csak hát ugye más helyzet teremtődne, vagy teremtődik akkor, amikor ugye már újabb és újabb konkrétumok és konkrét javaslatok vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan kellene katonákat küldeni Ukrajnába, és annak érdekében, hogy érvényesítsék az európai érdekeket, európai katonai érdekeket. Ott, hogyha bármilyen konfliktus közvetlenül kialakulna az oroszokkal, akkor az bizony azt jelenti egyébként, hogy háborús helyzet alakulnak így abban a pillanatban, abban a másodpercben. Ezt meg megint senki nem akarja, vagy senki nem akarhatja. Tehát marad a kommunikáció. És hát valóban, ahogy a szerkesztő úr kérdezte Ukrajnának a tagságának a kérdését, hát ugye nyilván persze ez egy érdekes, meg aktuális kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Unió Védelmi Szövetség. Csak ugye a kérdés az, hogy Ukrajna tud-e egyáltalán csatlakozni az Unióhoz. Mert hogy jelen helyzetben ugye a németek is megmondták, hogy hát ez rövid távon nem aktuális, egyrészt, másrészt elmondta, hogy a német kancellár, ami azért elég nagy felhördülést okozott, hogy ahhoz, hogy hogy béke legyen, meg ahhoz, hogy Ukrajnának az uniós tagságáról lehessen beszélni, hát az bizony területekbe fog kerülni Ukrajnának.
Na itt ezt is a bizottság másképpen látja, itt is van egy ütköző pont.
Ez nagyon érdekes.
Mert ugye kitűzte a dátumot.
Ez nagyon érdekes, ez a...
Jövőre már vagy.
Ülésponton meghatározza az álláspontomat című kérdés, mert hogy a Sanna Marin korábbi finn miniszterelnököt láttam nyilatkozni, talán a Euronews-on vagy hol. Igen, azt hiszem ott volt, és úgy kérdezte a riporter, hogy igen, a Győr is korábban elmondta, hogy nem, most hát úgy indult a történet, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. És akkor mondta Sanna Marinnak a riporter, hogy de hát ugye, ahogy korábban ön is mondta, hogy Ukrajna megnyeri, vagy megnyerheti ezt a háborút. És akkor ugye most már nem pozícióban lévő politikus azt mondta, hogy nem, ő úgy fogalmazott, hogy meg kell nyernie. Tehát ott már egy más helyzet van, amikor már nincs pozícióban, akkor már azért ő is óvatosabban fogalmaz, és nyilván egyébként most már láttam pozícióban a német kancellár is óvatosabban fogalmaz. Rögtön ugye megjelent a védelmi miniszter, aki azt mondta, hogy hát igazából ezt mindig is tudták, és ezek csak ilyen és evidenciát mondott ki a német kancellár, csak hát eddig nem mondta ki a német kancellár ezt az evidenciát. És most derült ki, hogy ez egy evidencia, és most derül ki az ukránok számára, és meg egyébként széles körben most derül ki, hogy ez egy evidencia, csak ugye Brüsszelben nem akarnak ezen a kommunikáción egyenlőre változtatni. Hát kíváncsi leszek, hogy ez fog esetleg változni a brüsszeli kommunikáció, fog-e idomulni a némethez, vagy pedig ez a Berlin-Brüsszel csörte, ez ebben a tekintetben is jelen lesz, meg egy törésvonal lesz.
Na milyen érdekes lenne most akkor Orbán Viktor szerepe. Németországgal lehetne erősebb a szövetség Brüsszellel szemben. Na, de hát ez már most nem így van, majd meglátjuk a következő
kormány. De milyen
kormány.
Érdekes, bocsásson meg, hogy a választási nem a választási kampányra időzítve mondta ezt a német kancellár, megvárta a magyar választások, hogy lemenjenek, és csak utána mondta ezt a mondatot. Gyakorlatilag ugye alátámasztotta volna nyilván egyébként a Orbán Viktornak a kommunikációját, nyilván valószínűleg erre figyeltek, hogy ez ne történjen meg.
Igen, hát ők egyértelműen kifejezték a szándékukat, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Ez megtörtént, most akkor tiszta a lap, meglátjuk a következő folyamatot. De azért kezdtük ám Örményországgal, nem csak mert, hogy ott volt ez a... Bár az, hogy ott volt, ott tartották ezt a bizonyos európai politikai közösség 8. csúcs találkozóját, ennek az is az oka, hogy úgy tűnik, hogy Örményország közeledik az Európai Unióhoz. Na most, hogyha végvettük a gondolatot, hogy ez védelmi szövetségé képes alakulni, hát ez orosz érdekszféra, egyértelműen. Tehát nem Ukrajna, most már Örményország is, tehát egyre inkább körülveszi egy olyan nyugati típusú terjeszkedésből fakadó, kibővített érdekszféra, ami például az orosz vonalat kifejezetten sérti.
Oroszország ugye ezzel az elhúzódó háborúval gyengült és gyengült, tehát ez nekik sem jó, nem is ezt tervezték eredetileg. Azt tervezték, hogy gyorsan lezárják ezt az egész konfliktust, és a saját oldalukra állítják, hogy visszaállítják a saját oldalukra Kijevet. Nem jártak sikerrel, és azzal, hogy beleragadtak ebben a konfliktusba, és ilyen hosszan beleragadtak ebben a konfliktusba, a régiós országoknak azt üzenik, hogy hát ezzel Oroszország már nem olyan erős, mint gondolták volna. És ez viszont ugye lehetőséget biztosít a környező országoknak, a posztjavért térségnek, hogy azt mondják ezek az országok, hogy hát akkor próbálják meg lazítani a kapcsolatainkat, megnézni más lehetőségeket, stb. Építgeti. Belarusz ugyanezt csinálja. Érdekes módon pedig ők aztán tényleg nagyon közel állnak, számos szempontból közel állnak Moszkvához. Mégis ugye ott is elindult egyfajta ilyen óvatoskodó játék, meg egy ilyen távolodás Moszkvától, hogy megnézzék, hogy mi a mozgástér, meddig lehet elmenni, mert hogy nyilván ott voltak eddig ők Moszkvának, meg Putyinnak a szorításában, de hát nem annyira élvezték feltétlenül ezt a szorítást. Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, és most megpróbálják eltalálni azt a pontot, hogy mi az, aminek még hasznos, és mi az a pont, amikor már nem hasznos. Tehát azért látszik egyfajta ilyen ugye átrendeződés, meg átalakulás. De az átrendeződés, átalakulás azért is érdekes, mert ugye az amerikaiak meg nagyon hasonló lépésbe kezdtek az oroszokhoz hasonlóan, hogy a saját környezetükben, ugye Venezuela tekintetében, és ugye Irán most egy csak földrajzilag, logikailag nem egy kibicsaklás ebből, mert nyilván egy hasonló logika mentén dolgoznak, de hogy az eredeti terv talán az lehetett, hogy Kuba ott van, hogy Kuba ott lesz majd a következő lépések között, és érdekes módon az amerikaiak nem Kubát vették ugye előre, hanem ugye Iránt, de Kubával kapcsolatban is folyamatosan ott van a kommunikációs nyomás Trump részéről, hogy majd fel kell, hogy adjanak az álláspontjukat meg kell, hogy állapodjanak, változás kell Amerikának a saját közel-külföldjében. És ugye ezért érdekes Irán, hogy mégis Iránba vágott bele Trump, és nagyon hasonló helyzetbe találta magát Trump, mint Putyin.
Ez izraeli érdekérvényesítés nyomán történhetett? Úgy tűnik, hogy Izraelnek fontosabb ez a kérdés.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nyilván önmagában az izraeli érdek az nem számított volna Trumpnál, különösen nem. Amerikai érdekek meg saját elképzelések biztos, hogy ott voltak Trumpnak a fejében, és nyilván ezekre rásegített az izraeli diplomácia, meg az izraeli lobby, akik azt mondták, hogy ezt most kell megcsinálni, és hogy ez erre most van lehetőség, és most van időablak. Ebben itt igazuk volt, hogy a legkedvezőbb időablak az valóban most nyílt ki, csak hát nem tudom, hogy számoltak ezzel, mint amely ugye Trump nem biztos, hogy számolt, hogy egy ilyen putyini szituációba találja magát. Azt gondolja, hogy gyorsan lezár egy konfliktust, gyorsan eléri az eredmény, gyors rezsimváltás akár, és ehelyett meg beleragad egy konfliktusba. Most az történik egyébként, hogy jelenleg beleragadt ebbe a konfliktusba Iránban, és ugye ez meg leköti az energiáit, nem tud átfordulni például Kubára, a saját közel-külföldjére, de hát ugye ezért mondtam, hogy valójában beleillik ebbe a játszmába, mert ugye Venezuelában is a kínai érdeket gyengítette, Iránban is a kínai meg az orosz érdeket próbálja meg gyengíteni, az már a globális térképen, Kubában szintén egyébként kínai-orosz érdeket próbálja meg meggyengíteni, tehát hogy próbálja a saját lehetőségeit kitolni, nyilván azért, mert érzékeli, hogy Oroszország beleragadt ebbe a háborúba, és nyilván egyébként érzékeli azt, hogy hát Kína meg hát egy ilyen csendes játékossá vált. Külön műsort lehetne Kínáról tartani, hogy most ők mit is csinálnak, ugye Trump most fog majd menni Kínába. És milyen érdekes, hogy mielőtt Trump elmegy Kínába, láss csodát, tegnapi napon az iráni külügyminiszter Kínába látogatott. És valamilyen tárgyalásokat folytatott a kínai kollégájával a Trump látogatás előtt. Szóval ez egy érdekes, nagyon érdekes játszma, amit látunk, és ebből leginkább kettő szereplőt tudunk igazán tetten érni, ugye az oroszokat, meg az amerikaiakat, hogy ők mit csinálnak, meg nyilván Európát, minden a legkönnyebb megérteni a dolgokat. Számunkra legalábbis a kínaiak meg valószínűleg egy teljesen más játszmát visznek, amit nehezen értünk, vagy látunk át.
Egy összefoglaló kérdés a maradék másfél-két percre, hogy látszik az Európai Unió politikai ambícióinak sora most már. Na de gazdasági erő nélkül lehetséges-e ez? Mert ugye a kommunikáció nagyon előre tört a politikában, látjuk belpolitikában is, külpolitikában is, na de hát azért az eddig még legalábbis a világtörténelem azt mutatta, hogy katonai erő, gazdasági erő nélkül politikai célt még nem nagyon ért el senki valóban.
Szerkesztő úr válaszára a kérdést egy másodperc, nem. Ennél nyilván hosszabban is, meg célszerű is hosszabban. Az Európai Unió azt gondolta, hogy egy ilyen technológiai szempontból, meg egyébként ilyen tehát technológiai ugrás visz végig, ami környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz, meg egyébként egy teljesen más világba lép át az Európai Unió, és ezzel majd őt meg fogja előzni az Amerikai Egyesült Államokat, meg fogja előzni Kínát, meg fogja előzni Oroszországot, akik le vannak ragadva és le vannak maradva a hagyományos nyersanyagoknál, meg satöbbinél, és az Európai Unió majd ebben fog egy hirtelen nagyot ugrani, egy nagy technológiai ugrás végigvinni. Ez a technológiai ugrás Európai Uniós részről sem történt meg, és se az Egyesült Államok, se Oroszország, se Kína, se India nem szállt bele ebbe a játékba, BRICS-országok sem, az Európai Unió egyedül maradt, és ugye ennek az egyedül maradásnak a következménye a magas energiárak, meg egyébként az, hogy hogy fereslet a technológiai ugrás, és a versenyképesség láttak árát ennek az egész történetnek, így pedig nem tud az Európai Unió globális térben erős lenni, mert nem veszik komolyan.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, vendégünknek Póca István politikai elemzőnek azt köszönöm, hogy itt volt velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.